és testvérek, a tesszalonikaiakhoz írott levelet kezdtük olvasni, most már a második fejezetnél tartunk. Kiemelek az első fejezetből is néhány mondatot, meg a másodikból is. Tehát Pál apostol első levele a tesszalonikaiakhoz első részből és a második részből olvasom az igét. A mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinké lettetek és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. A második fejezetben ezt olvasom, 7. verstől. Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szeliden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit. Mert így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. Külön kiemelem ebből a rövid szakaszból ezt a gondolatot. A mi követőinké lettetek és az Úréi. A mi követőinké lettetek és az Úréi. Második fejezetből pedig ezt a gondolatot, hogy készek voltunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is. Igazából elég lett volna az egyiket mondani, követőivé lettetek az Úrnak. Miért kellett azt is hozzá mondani, hogy a mi követőink lettetek és az Úréi? Van ennek valami jelentősége, hogy nem általában a Krisztus követőivé lettetek, hanem azon belül a mi követőink. Aztán a másik oldalon nem elég az, hogy az evangéliumot adtuk nektek, azon felül még a tulajdon lelkünket is. Na ez a téma, amivel ma este foglalkozom, nagyszerű, nagyon fontos téma igazában. Úgy is mondhatnánk, hogy az objektív és a szubjektív elem a kereszténységben. Az objektív az, hogy az Úr követői lettetek. A szubjektív az, hogy és velünk is nagyon testvéri kapcsolatba kerültetek. A mi követőink is lettetek. Objektív és szubjektív rész. Ugyanígy azt mondja, hogy mondottuk néktek az evangéliumot, ez az objektív rész, de a tulajdon lelkünket is, ez megint a szubjektív rész. Hozzá tartozik-e az Isten ügyéhez ez a ráadás, ez a kiegészítés, ez a kockázat, hogy nem csak az evangélium, hanem a saját lelkünk is. És nem csak Krisztust követitek, hanem általunk, a mi példánkon felbuzdulva követitek Krisztust. Tehát hozzá kötődik az isteni elemhez az emberi elem. Ez vajon nem jelent nagy kockázatot? De bizony jelent, testvéreim. De ugyanakkor azt kell mondani, hogy ez, hogy emberi elem is kapcsolódik az isteni elemhez, ez egyfelől valóban kockázat, és sokszor súlyos a kockázat, és súlyos következményei vannak ennek a kötésnek, de másfelől gazdagság. Isten tudatosan kötötte így össze a dolgokat, hogy követői Jézusnak egy ember segítségével. Az az ember mondja az evangéliumot és a saját lelkét is. Itt igazából megint az inkarnációról van szó, a testet öltésről. Ez is, amiről beszélek, a testet öltésnek egyik változata, hogy úgy lehet követni Jézust, aki a mennybe van, aki láthatatlan, aki most már dicsőségben van, őt úgy lehet követni, hogy egy ember segít hozzá, megtanít rá, és egy emberen keresztül követem Krisztust. Ugye már is azt hiszem bontakozik a kockázat és a gazdagság. Gazdagság az, hogy nem kell bizonytalan az egekben nézni, vagy a fekete betűknél elakadni a Bibliában, hanem van egy húsból, vérből való ember, és az segít engem, ez a gazdagsága a dolognak. A kockázata a dolognak az, hogy leragadok annál az embernél. A mi követőink lettetek és az úréi. Megtörténik, hogy valaki a mi követőnk lett, és nem jut el az Úrhoz, és mint haládik a mi követőnk. Sajnos sok keresztény közösség van, ahol olyan erős egyéniségek, az ige hirdetők, az evangelisták, hogy oda kötődnek az emberek őhozzá, és nincs tovább. Az ő követői lesznek, de nem az Úr követői. És a másik oldalon nagyon sokszor megtörténik, hogy az evangéliumot hirdeti meg a tulajdon lelkét is, de inkább veszik a tulajdon lelkét, mint az evangéliumot. És ezzel együtt mondom, hogy az inkarnációnak a gazdagsága van ebben a kockázatos kötésben. Az inkarnáció azt jelenti, hogy testet ölt, és karácsony a nagy inkarnáció, incarnaccio, miből lett a karácsony magyar szó. Az inkarnáció a testet ölt, és Isten a szellem, Isten a lélek, a szellem, de gyönyörködik a szellem abba, hogy a testi világban is kiábrázolja magát. A szellem szereti az anyagot, szoktam mondani gnosztikusokkal, egyebekkel ellentétben, akik szerint nem lehet szeretni az anyagot. Az Isten szereti az anyagot, hiszen az ő teremtése az anyag is. A szellem szeret beleöltözni az anyagba. Az inkarnáció az Istennek a gazdagsága, és ez megmutatkozik a csúcson úgy, hogy az Isten maga egy valakiben testé lett, a názáreti Jézusban az Isten teljessége lakozott, de ez nem csak egyedülálló eset, hanem ez szinte egy példa eset. Igen, és ezt kimerem mondani, de Jézus inkarnációja példa eset, mert utána aztán bennünk is inkarnálódni akar Isten. Pünköskor a Szentlélek inkarnálódott Péterben és a társaiban, és nagy bátorsággal szólták az igét, és mindenkor, amikor igaz ige hirdetés történik, egy bizonyos inkarnáció történik. És az apostol is erről beszél. Történelmileg így történt egymás után a dolog, hogy először megjelent egy zsidó ember valahol, mondjuk Athénnek a piac terén, és kezdett beszélni. Oda jöttek, figyeltek, ki ez az ember. Aztán lassan-lassan bemelegedtek a dologba, és túlláttak Pál apostolon, és megértették, hogy ez követ. Ez az Istennek a követ, aki mond valamit, de nem szabad elakadni ennél a Pálnál, hanem az üzenetre kell figyelni, és arra az Istenre, aki az üzenetet küldi. Tehát történelmileg mindegyikünkkel úgy esett, hogy vallástanárunk volt, lelki testvérünk volt, lelki pásztorunk volt, valaki volt, aki kezdett nekünk beszélni Jézusról, és vagy elakadtunk nála, vagy tovább mentünk, elakadtunk, elég baj, de jó esetben tovább mentünk, és megköszöntük az ő bevezető segítségét, és az Úr követőivé lettünk. Na most a kérdés az, hogy a feladat a továbbiakban az, hogy teljesen leszakadni a közvetítőről, elszakadni tőle, és hogy úgy mondjam, vegytisztán követni az Urat. Nagyon jó lenne, hogyha ezt tudnánk csinálni, de általában ez nem szokott sikerülni, és nekem most kérdésemmé lett, hogy akarja-e Isten, és egyáltalán lehet-e, hogy úgy mondjam, vegytisztán csak Jézus Krisztust követni. Magam mögött hagyom az összes evangelistát, irányzatokat, teológiákat, és én csak az Úrhoz ragaszkodom, és csak őt követem. Akarja-e ezt az Isten? Ha nem akarja, akkor hiába akarjuk mi. Mert olyan szép akarás ez, hogy köszönöm evangelista testvérem, köszönöm lelki gondozó testvérem, köszönöm lelki pásztor testvérem, amit csináltál, de én most már nem túl vagyok, én most már közvetlenül az Úr követője vagyok, és nem is akarok másra tekinteni. Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy lehet-e, akarja-e Isten ezt? És lassan-lassan rá eszmélek a tapasztalat mérlegelés alapján, rá eszmélek arra, hogy nem lehet és nem is kell. Tehát nem baj az, ha életünk végéig érvényes az, hogy az Úr követője vagyok, és XYZ. Vagy akár fordítva, mert itten fordítva van, hogy az én követőim életetek és az Úréi. Nem baj az, hogy vannak emberek, akik egy kicsit kiemelkednek a jobban megfogalmazott hitükkel, talán az erősebb hitükkel, egy kicsit kiemelkednek, egy kicsit világosabb a bennük lévő világosság, mint általában minden keresztényben, és arra, ahhoz igazodnak a többiek. Nem tragédia ez, hogyha ebből nem lesz kizárólagosság, nem lesz ellenségeskedés, hogy nekem van igazam, csak nekem van igazam. Ha ebből a Isten ügyének a gazdagsága bontakozik ki, akkor nem baj. És hát itt magamnak kellene elsősorban prédikálni, hogy van-e bátorságom kimondani azt, hogy Atyám, fiai, legyetek az én követőim és az Úréi. Meg van, nincs ilyen bátorságom, pedig lehetne, miért ne lehetne. Végül is kaptam elhivatást, és kaptam az Istentől vezetést, irányítást, nem úgy általában hiszem az Istent, nem úgy általában hiszek Krisztusban, hanem egy egész speciális módon hiszek Istenben, egy speciális módon hiszek Jézus Krisztusban. Ez nem a teljesség, hogy én a mindenkinél teljesebben hiszek, és ez nem kötelező, hogy mindenkinek így kell hinni, de a tapasztalat, mondom, ahogy figyelem az Isten munkát, azt látom, hogy vannak színek, vannak osztályok, akár függőleges, ez lehet elemi iskola, gimnázium, valaki elmondott, hogy Budapesten 3 van, egyik gyülekezetre azt mondta, hogy az az elemi, másik azt mondta, hogy az a középiskola, meg azt mondta, most nem mondom ki, melyik, hogyan, de 3 gyülekezetre elmondta, hogy elemi, középfok és az egyetem. Na, tehát van tagolása az Isten ügyének, és ez nem rossz feltétlenül. Rosszá tesszük, amikor kizárólagossá tesszük, amikor a többi tévedésnek minősítjük, és így tovább. De hogyha gazdagságnak éljük meg, akkor ez jó dolog. És igenis, mondom magammal viaskodva, nekem is kellene, hogy legyen olyan bátorságom, meg hát itt a lelkipásztor testvéremnek, mindenki, legyetek az én követőim és az Úréi. És azt jelenti, hogy igenis fogadjátok el azt a segítséget, amit én, mi tudunk adni nektek az Úr követésében, döntsetek. Itt ezt a szót előbb-utóbb hangsúlyosság kellene tenni, hogy döntsetek. Tudnék, ez a város óriási nagy város, megszámlálhatatlan sok hely van, ahova lehet menni, és az emberek mennek nyalakodni ide, kicsit táplálkozni, oda egy kicsit, aztán nem akarom folytatni, szóval itt mindenhova lehet menni, anélkül, hogy döntöttem volna. Tehát ez úgy van, hogy követem az Urat, és Pétert, és Pált, és Jánost, és Jakabot, és az összes többi apostolt, és ezt nem lehet egyszerre. Azt lehet, hogy döntök, hogy tudom, hogy ott is van igazság, az Úristen engem megszólított, valahova helyezett, és én igenis beállok abba a társaságba, és azt a teológiát, mondom most, azt a teológiát vallom. Itt igazán elmondhatjuk, hogy mi lelki pásztorok egyet prédikálunk, tehát akár azt mondja, hogy legyetek az én követő, azt mondhatja a lelki pásztor testvérem is, mert nagyjából, igazából ugyanabba az irányba vegyünk, és így értendő az, hogy amikor Jézus Krisztus követjük, azon belül egy bizonyos irányt valódunk, egy bizonyos irányt követünk. És mikor készültem erre a szolgálatra, elgondolkoztam, hogy nem kellene egy-két szót mondani, vagy egy-két irányt megmutatni, hogy aki úgy döntött, hogy itt követi Jézus Krisztust, az ezt az irányt elfogadja-e. Mondok is szokásomhoz híven három szót, és alkalom ez a testvéreim számára, hogy mérlegeljék, hogy azon belül, hogy az egyetemes Isten hiten, az egyetemes kereszténységen belül Jézus Krisztus követik, ezt a három szót szívesen hallják-e, vagy pedig nem, mert ezek mind evangéliumi szavak persze, amiket én mondok, csak van hangsúlyossá tett evangéliumi szavak, más gyülekezetekben más szavakat tesznek hangsúlyossá. Tehát mi az a három szó, amelyik a mi gyülekezetünket kiemelten jellemzi, amit mi tudatosan vallunk, és azt prédikáljuk, hogy legyetek az Úr követői és a mi követőink. És döntsetek, hogy ez a fajta gondolat, ez a teológia, ez megérdemli azt, hogy itt lehorgonyozzak, azt mondjuk, ez igen, ez az én szívem rezonál ezekre az igazságokra, én ezt elfogadom. Mondom ezt azzal a csöndességgel mondom, hogy ugyanígy minden lelkipásztor elmondhatja, és nem baj, ha minden gyülekezetnek egy sajátos színezete alakul ki, és a gyülekezet egy belső egységben képviseli azt a szint. Na, elmondom ezt a három szót. Az első olyan természetesnek tűnik. Tudnék, én vallom azt, hogy az Isten szeretet. És nincs tovább. Az Isten szeretet. Aztán tehát minden egyházban ezt prédikálják, mondhatjátok, de nem igaz, testvérek. Nem igaz, hogy minden egyházban ezt prédikálják. És pláne, hogyha a részleteibe belemegyünk, mert én abszolút módon és végtelenségig, térben, időben, végtelenségig vallom azt, hogy az Isten szeretet, és mindent szeret, és mindenkit szeret az Isten. Itt kezdenek elválni az utak. Én azt mondom, az Isten csak szeretet. Nem úgy van, hogy nagyjából szeretet, de azért harag is van benne. Itt válnak el az utak. Hogyan üdvözül az ember? Hát úgy, hogy szeret az Isten. Nem, vannak, ahol azt mondják, hogy nem. Úgy üdvözül az ember, hogy valaki az Isten haragját leszereli. És mivel leszereli valaki az Isten haragját, azért üdvözülünk. Hát ezt én nem vallom. Nem kell leszerelni az Isten haragját. Nem tudom, érzékelik, itt már nagyon elkanyarodnak a teológiai irányok egymástól. Pedig még csak egyet mondta, az Isten szeretet. De milyen szeretet? Én azt vallom, hogy egyetemes szeretet, abszolút szeretet, végtelen szeretet. És ha üdvözölünk, akkor nem azért üdvözölünk, mert Isten haragját valaki lecsöndesítette. Nem kellett lecsöndesíteni, mert szeret az Isten, és az üdvösség az ő szeretetének ajándéka. Különös módon ajándékoz meg minket Jézus Krisztusban, ebben mind benne van, Jézusnak az élete, halála, föltámadása, de minden mögött az van, hogy az Isten szeret. Ebben a gyülekezetben ezt vallom, én ezt vallom, gondolom lelkész testvérem is, ezt vallom, hogy az Isten szeretet. De már mondom, ezzel az első tételen elkülönülünk nagyon élesen, nagyon sajnálatos, szomorú módon, vagy hát, ha ez is gazdagság, hogy amott az Isten haragját hirdetik, itt az Isten szeretetét hirdetik, hát akkor nem tudom, hogy mit gondoljak, de én azt tanulom a Bibliából egyre nagyobb meggyőződései, az Isten szeretet. És az az ő akarata, hogy minden ember üdvözüljön. És nem féltem az Istent, hogy nem sikerül neki a szeretetével minden embert végül is oda édesgetni magához. Itt jönnek a részletek, amikről egész életünkön át prédikálunk, de most az alapokhoz mentünk vissza. És az alap, az első számú alap az, hogy az Isten szeretet. A másodiknál még inkább elágaznak az utak. Tudnék, a második szót ebben jelöltem meg, hogy tágasság. Engem az Isten szeretete tágasságra vezérel. Nem állítok határokat, se vallási határokat, se pláne azon belül, mit tudom én, faji határokat, vagy emberi határokat, vagy akármi. Rengeteg fal van, ami elválasztja az embereket, és rettenesen beszűkülnek az emberek, és sajnos a vallás alkalmas arra, hogy beszűkítse az embereket, egy akolba bepréselje a bárányokat, és aztán nincs kijárás. Szóval nekem az Isten tágasságot ad. Azt mondom, hogy ha az Isten szeretet, akkor az mindenkire irányuló szeretet, akkor hogy vonhatnék én határokat, hogy az én szeretetem eddig tart, odább már az Isten se szereti az embereket, már nekem se kell ott szeretni az embereket. Nincs határa a szeretetnek, és ez megint nagyon egyszerűnek tűnik, hogy hát persze. De hát nem úgy van, testvérek, hogy hát persze. Mert nagyon is elválaszt embereket, gyülekezeteket, teológiákat, ez a gondolat, amit most mondok, hogy tágasság. Csak idézem azt a nagyon rikító esetet, amikor felrótták a pápának, hogy imádkozott mohamedánokkal együtt. Hát ez rettenetes bűn. Ez mutatja a szűkösséget, hogy emberek milyen szűkösségben vannak. Nem szorul a pápa, hogy védjem, vagy ne védjem, csak mint kiabáló esetet hozom ide, hogy komoly hívő keresztény körök sok egyébért megrótták a pápát, de egyebek közt ezért is megrótták, hogy képes volt leülni mohamedánokkal imádkozni. Hát ez egy árulás. Na hát én ilyesmire nem vagyok hajlandó, és azt mondja, igenis, én is leülök mohamedánnal, leülök buddhistával imádkozni, ha akar imádkozni. Nem zavar engem az, hogy ő buddhista, tágasság. Ez a gyülekezet az igazi küldetése szerint, meggyőződésem szerint a tágasságra küldött gyülekezet. Ökumenikus tágasságra, nem csak a keresztény felekezetekkel, hanem igenis ökumenikus beszélgetésekre a zsidókkal, és igenis a többi vallásoknak a képviselés, sőt, netán még az ateistákkal való beszélgetés is engedélyezett, és szívesen beszélgetek bárkivel, tágasság. És ez nem csak ebben a vonatkozásban, egyetemesen tágasság, úgyhogy az Isten világába beletartozik nem csak a teológia, hanem a filozófia is, igenis, a tudomány is, igenis. A művészet is, igenis, beletartozik az Isten világában mindez. Tehát a tágasságot teljes szellemi perspektívában értem. Ismét mondom, hogy ez egy döntés. Mások dönthetnek úgy, hogy igenis, a nyájnak együtt kell lenni, szorosra kell húzni a határt, és egyház fegyelem és tanfegyelem, és sok mindenről beszélnek, ami szükséges ahhoz, hogy ne keveredjék össze az Isten ügye a világ dolgaival. Én nem félek attól, hogy összekeveredik a világ dolgai, azért, mert szeretem a filozófiát is, meg szeretem a tudományt is. Na ez a második szó, hogy tágasság. És a testvéreket kérem, hogy döntsetek testvéreket, hogy ez rokonszenves ez a szó, hogy tágasság, vagy pedig azt mondjátok, hogy ez túl veszélyes. Akkor, ha ilyen tágasság van, akkor feloldódik az Isten ügye, eltűnik. Én meg azt mondom, hogy kovász bele az egész tésztába. Jézus valahogy így gondolkozott. Na a harmadik szó az alázat. Mindezek, amiket eddig mondottam, az Isten gyermekeit alázatra segítik. Nincs nekem semmi különös érdemem abban, hogy szeret az Isten, mert azért szeret, mert ő a szeretet, nem azért, mert bennem sok szeretnivalót talál. De ha az Isten talál bennem szeretnivalót, akkor azon el kell csodálkozni, és nem szabad az adományt ragadományját tenni. Ha szeret az Isten, azon szabad csodálkozni, azonban szabad kételkedni, szabad visszautasítani, Isten, nem vagyok méltó rá, eredj el tőlem, Uram, bűnös ember vagyok, ilyesmit szabad csinálni, ha az ember az Isten szeretetét átéli, de legjobb elfogadni az Isten szeretetét, és aki elfogadja ilyen módon, hogy Uram, menj el, először szinte visszautasítja az Istent, aki elfogadja, az alázatos lesz. Ha engem, aki nem vagyok igazán szeretetre méltó, szeret az Isten, ha persze, hogy szereti a másikat is, a harmadikat is, barátaimat is, ellenségeimet is, és akkor az ember csöndes lesz, és alázatosan megbecsüli a másikat. Ez a három jutott most eszembe, mondom így, amikor erre a szolgálatra készültem. Legyetek az én követőim és az Úréi. Igenis, mondom, gyűjtöm az erőt, hogy öntudatosan mondjam, hogy igenis, itt ebben a gyülekezetben ilyesmik vannak itt, ez a teológia hangzik. Legyetek az én követőim, a mi követőink, és így legyünk az Úréi. És még egyszer mondom, hogy szeressük a többieket, ahol más van, az az ő dolguk, mindenki az ő urának áll vagy esik. Én azt hiszem, hogy ez a gyülekezet itt áll az Úrnak vagy esik ebben, hogy a feltétlen szeretetet hirdeti-e, hogy a tágasságot vallja-e, és tudunk elég alázatosak lenni, hogy mi egy ilyen csoport vagyunk, és Istennek még nagyon sokféle gyülekezete van. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.